Nyugat-keleti díván.
Külvilág. Híres kőfaragók éltek a részhegyek vidékén. Malahitot munkáltak meg, mert az volt elég, s hozzá a legnemesebb fajtájú. A réz egyik érce ez a malahit, világos zöld, szép ásvány. Sötét zölderek hálózzák, szebbnél szebb mintákat formálnak rajta. Csodálatos tárgyakat faragtak ebből a malahitból, olyanokat, hogy elámult rajta az ember, hogy is készíthették. Élt akkoriban egy Prokopics nevű kőfaragó. Első a mesterségében, nem akadt nála különb. Hajlott korú ember volt már. Az úr egyszer egy legénykét küldött Prokopicshoz, tanítaná meg a mesterségére. Tanuljon meg mindent apróra. Csak hogy Prokopics, vagy mert magának akarta megtartani mestersége titkait, vagy egyéb oka volt rá, igen rosszul tanította azt a legénykét. Ütötte, verte, kék foltokkal tarkította a fiú arcát, fejét, a fülét majd letépte, úgy szibálta. Az intézőnek meg azt mondta: nem jó ez semmire. Vaksi a szeme, ügyetlen a keze, soha se lesz ebből kőfaragó. Így váltogatta a legénykéket az intéző Prokopicsnál, de haszna nem volt. A fejükön daganatok nőttek a gyerekeknek, a fejükben pedig csak az motoszkált, hogyan szökhetnének el a mestertől. Voltak, akik akarattal dolgoztak rosszul, csak hogy Prokopics elkergesse őket. Így került végül a sor inséges Danyilkóra. Apátlan, anyátlan árva volt ez a legényke. 12 esztendős lehetett akkoriban, vagy még több is valamivel. Nyurgára nőtt, de sovány, mint a hétszűk esztendő. Szinte csak hálni járt belé a lélek. De az arca szép, sima, fürtös a haja, kék a szeme. Előbb kisinas volt az úrházában, amolyan lódúi, de szaladj oda. Csak hogy az árvának nem volt kenyere az eféle munka. Más legénykek kapott volna az ilyen szolgálaton. Amint megmoccannak a gazdái, már ugrott volna, mit parancsolnak. De ez a Danyilkó, amit nyugton hagyták, csak behúzódott a sútba, ott gubbasztott, s valami képet bámult, vagy csecsebecsét, nem tudom. Ha szólították, a fülebotját sem mozdította ilyenkor. Eleinte persze vertéke miatt sűrűn, de később csak legyintette. Mafla legény ez, s lassú, mint a csiga. Nem jó az ilyen kisinasnak. A bányába vagy gyári munkára mégse adták. Egy hétig se bírná ott az eféle gyönge legény. Bojtárnak rendelte hát ki az intéző. Hanem Danyilkónak itt se igen vették hasznát, igyekvő volt pedig, de mégis mindig hibázott valamiben. Mintha folytonosan máson jártatná az eszét. Bámulja a füvet, a tehenek pöktyhő, hová bitangoltak. Az öreg csordás látszívű ember volt, sajnálta meg, kímélte az árvát, de még az is dolgot rá néha nap. Mi lesz te belőled, Danyilkó? Baj lesz így veled, de még az én vén hátamat is vesszővel simogatják miattad. Mit akarsz át? Azt mondd meg legalább, mit jártatsz a fejedben? Magam sem tudom, bátyó, úgy mindenfélét. Elnézelődtem egy kicsit, bogárka mászott az előbb azon a levélen. Maga gyöngyszínű volt, a szárnya töve sárgás, a levél meg, amin mászott, széles kerek, csipkés a széle, mint a fűrész. A széle sötétebb, friss zöld a közepe, mintha az imént festették volna. Ahogy végigmászott rajta az a bogárka, hiányzik egy kereket, Danyilkó. Az a dolgot, hogy bogárkákat nézeges? Ha mászik, hadd másszék. A tehenekre ügyelni, az a te dolgod. Kivesd a fejedből ezt a bolondságot, mert szólok rólad az intézőnek. Amikor este összeterelték a csordát, látták, ez is hiányzik, az is. Keresték, kutatták, de hiába. A fenyves patak partján legeltettek. Vadvidék az, farkasok tanyáznak mindenütt. Egy tehenet találtak csak meg. Hazahajtották a csordát. Elmondták otthon, hogy s mint jártak. Szaladtak a gyárból is, keresték a jószágot, nem lelték. Tudjuk, mi járt akkoriban minden apró mulasztásért. Korbács, vessző. A legnagyobb baj az volt, hogy egyet az intéző tehenei közül is elvesztettek. Nem reménykedhettek hát abban, hogy elengedik a büntetést. Először az öreg csordást húzták deresre. Aztán Danyiluskóra került a sor. Gyönge legény Danyilkó, soványka nagyon. Még az úr pribékje is húzódozott. Ez, azt mondja, együtéstől megnyomorodik, vagy örökre kiadja a lelkét. Azért mégis ráhúzták az elsőt, s hozzá irgalmatlanul. De Danyiluskó tűrte mukkanás nélkül. Ráütötte a pribék a másodikat, hallgatott a legény. Megdühödött akkor a pribék, ütötte, ahogy bírta, s üvöltött, ahogy kifért a torkán. Majd én megtanítalak, te, kuka! Jaigatsz te még, jaigatsz! Reszked Danyilkó egész testében, csurog a könnye, de hallgat. Összecsikorítja a fogát, stűri a verést. Végül is elalélt, de jajszót nem hallottak tőle. Az intéző, mert ott volt persze ő is, nem győzött csodálkozni. Ez aztán sokat kibír. Most már tudom, hová rendelem, ha életben marad. Danyiluskó kiheverte a vesszőzést. Élt a mi vidékünkön egy Vihoriha nevű öreg javasasszony. Ő állította talpra a fiút. Jó dolga volt Danyilkónak ennél a Vihoriha anyónál. Nyájas volt, szíves beszédű, s az egész házikóját teleaggatta füvekkel, gyökerekkel, virágokkal. Szárítgatta őket. Danyiluskó szerette elnézegetni a füveket. Ennek mi a neve? Hol terem? Hát ez milyen virág? No, az anyó elmondott róluk mindent. Megkérdezte egyszer Danyiluskó. Te, anyóka, minden virágot ismersz, ami a mi vidékünkön terem? Nem szívesen kérkedem, azt mondja az anyuka, de azt hiszem, ismerem valamennyit, amelyik nem titkos helyen nő. Hát van olyan is, kérdi a legényke, amelyik titkos helyen nő. Van, feleli az öreg anyu. Nem hallottál-e a kincskereső virágról? Iván éjszakáján nyílik, úgy mondják. Bűvös virág az, kincseket tárnak fel a segítségével, de baj zúdít az emberre. A pókháló fű virága meg, mint a futó lángocska, aki meg tudja fogni az előtt, minden szár lepattan. Tolvajok virága az. Van még, azt mondják, kővirág is. A Malahit hegy mélyében terem. A kígyók ünnepén teljes az ereje. Szerencsétlen az az ember, aki a kővirágot megpillantja. Miért szerencsétlen? Az gyermekem, magam sem tudom. Úgy mondják az emberek. Danyiluskó szívesen ott maradt volna még Vihori halnyónál, de az intéző szolgái meglátták, hogy a legényke már épülőben van, s vitték a hírt a gazdájuknak. Az intéző nyomban magához hívatta Danyiluskót, azt mondta neki. Most pedig eredj Prokopicshoz, megtanulod nála a malahit faragást. Éppen neked való munka az. Mit tehetett Danyiluskó? Ment a mesterhez, pedig még olyan soványka volt, hogy majd elvitte a szél. Végignézte Prokopics, s azt kiáltotta. Na, még csak te hiányoztál. Markosabb legények se bírták nálam a munkát, hát az ilyen, mint te, hiszen alig állsz a lábadon. Ment is nyomban az intézőhöz. Nem kell nekem ilyen. Ha véletlenül agyonütöm, tarthatom érte a hátamat. De az intéző most már nem hallgatott rá. Elég legyen, ne okoskodj, ha nem tanítsd. Szívos legény az, ne félj, ha vékony dongájú is. Na, én nem bánom, azt mondja Prokopics. Megtanítom én, de számon ne kérjetek tőlem semmit. Nincs, aki számon kérne tőled valamit is. Egy szál maga van az a legényke. Azt tehetsz vele, amit akarsz, mondja az intéző. Hazament Prokopics, hát látja, hogy Danyiluskó ott áll a munkapadja mellett, és egy malahit táblácskát nézeget. Bemetszette a mester annak a táblának egyik oldalát. Ott veri majd le a szélét. Ezt nézegeti Danyiluskó, és ingatja a fejét. Kíváncsi lett Prokopics, ugyan mit vizsgálódik az új legényke? Rádőrend keményen, ahogy szokta. Mit bámulsz? Ki engedte meg, hogy a kezedbe vedd? Mit nézegetsz azon? Azt mondja Danyiluskó. Úgy nézem én, bátyó, hogy nem ezen a felén kéne leverni a szélét. Itt a legszebb a mintája, s ezt akarod leütni. Lármázott Prokopics mérgelődött. Micsoda? Hát mi vagy te, mester? Kezedbe se volt még ilyes, még tanítani mersz. Mit értesz te ehhez? Annyit értek, hogy lássam, ezt a darabot elrontottad, felelte Danyiluskó. Kirontottál, mi? Te taknyos, te tanítasz engem, a legjobb mestert. Elrontalak én téged, de úgy, hogy belehalsz. Így menny dörgött, kiabált, de Danyiluskót egy ujjal se bántotta, mert maga tudta a legjobban, hogy ő is törte a fejét, melyik oldalát üsse le a darabnak. Éppen elevennyére talált a legényke. Prokopics kiadta a mérgét, aztán már szelidebben kérdezte. No, te hívatlan tanácsadó, hát mutasd meg, te hogy csinálnád? Megmutatta Danyiluskó, s még el is mondta. Ilyen meg ilyen volna akkor a mintája, de még szebb lenne, ha az egész táblácskát keskenyebbre faragnád, s körül levernéd a szélét, csak a felső felén hagynál egy kis szifrát. Kiabált Prokopics, csak úgy harsogott. Hogy is ne, még mit nem, de nagyon okos vagy. Vigyázz a tudományodra! De magában ezt gondolta.
Igaza van a legénykének. Ez még sokra viheti. Csak a tanítás. Azzal, hogy leszünk. Ha egyszer meglegyintem, kiterítik. Ezt hányta vetette magában, aztán megkérdezte.
Ki fia vagy, te nagy tudós?
Elbeszélte neki Danyiluskó az élete sorát.
Árva vagyok, azt mondja, anyámra nem emlékszem, az apám meg azt se tudom, ki volt. Ínséges Danyilkónak hívnak. Hogy a becsületes nevem mi lehet? Nem tudom azt se.
Aztán elmondta, hogy kisinas volt, s azt is, hogy miért kergették el az úrházából, hogy nyáron a csordát őrizte, s miért húzták deresre.
Megsajnálta Prokopics. Látom, fiú, azt mondja, nem volt gyöngy az életed, s most meg én hozzám küldtek. Pedig a mi munkánk kemény munka. Aztán, mintha megmérgesedett volna valamin, rámordult Danyilkóra. Na, elég, elég a beszédből. Igen, sokat jár a szád. Ha szájjal dolgozni lehetne, senki sem mozdítaná a karját. Egész este szaporítanád a szót. Jó tanítványt kaptam. Majd meglátom holnap, mit tudsz. Most ülj le vacsorázni, aztán eredj aludni.
Prokopics egyedül élt. A felesége régen meghalt. Az öreg szomszédasszony járogatott át hozzá rendben tartani a házat. Reggel átment, főzött valamit, kiseperte a házat. Este Prokopics maga igazította el, amit kellett. Vacsora után azt mondta a mester, ott a helyed, a lócán. Danyiluskó lerántotta a csizmáját, a batyuját feje alá tette párnának, a zekéjét magára terítette takarónak. Őszre járt, hideg volt a házban, aztán egy-kettőre elaludt. Lefeküdt Prokopics is, hanem az ő szemét kerülte az álom. Nem ment ki a fejéből, amit a legényke a malahit mintájáról mondott. Forgolódott, fészkelődött, aztán felkelt, gyertyát gyújtott és leült munkapadja mellé. Méregette így is, úgy is azt a malahit táblát, eltakarta az egyik szélét egy másikkal, próbálgatta szélesebben, keskenyebben, állítgatta így, úgy, megfordította, de csak az derült ki belőle, hogy a legénykének jobb szeme volt a malahit mintájához. Lám csak ez a kis ínséges, hümmögte magában Prokopics. Még a földből kisen őtt, s már öreg mesterét tanítja. Micsoda szeme van, micsoda szeme. Kiosont nagy vigyázva a kamrába, s behozott egy vánkost, meg egy nagy báránybőr bundát. A vánkost begyűrte a Danyiluskó feje alá, a bundát meg ráterítette. Aludj, sas szemű. A legényke föl sem ébredt, csak átfordult a másik oldalára, kinyújtózott a bunda alatt, jó meleg volt, és édes deden szuszogott tovább. Prokopicsnak nem volt gyereke sohasem, Most igen megmelegedett a szíve, ahogy azt a Danyiluskót nézte. Állt mellette, gyönyörködött benne. A legényke meg aludt édesen, mint a tej. Azt latolgatta magában Prokopics, hogyan tartsa a fiút, hogy ilyen gyönge, meg beteges ne legyen, és megerősödjék egy kicsit. Ilyen vékonyka legénynek nem való a mi mesterségünk. Mérges a malait pora, sorvadást kap hamarosan, ha munkára fogom. Előbb pihennie kell, hogy megerősödjék, és majd aztán kezdtem tanítgatni. Mert ez még sokra viszi. Azt mondta másnap Danyilkónak. Egy ideig a ház körül segítesz nekem. Nálam ez a rend. Megértetted? Most menj az erdőre berkenyét szedni. Megcsípte már a dér, most a legjobb. Messzire ne menj, akármennyit szedsz is, elég lesz. Vigy magaddal egy fél kenyeret, jól esik majd az erdőben. Előbb pedig menj át a szomszédba az anyóhoz. Meghagytam neki, hogy süssön neked tojást. Csurrancson egy kis tejet a kulacsodba, megértetted? Másnap meg azzal küldte. Fogj nekem egy tengelicét, de szép szavút, meg egy fürke kenderikét. Estére meglegyen mind a kettő. Megértetted? Megfogta Danyiluskó a két madárkát, vitte haza. Prokopics megnézte, azt mondta. Jól van, de nem egészen ilyet gondoltam. Fogjál másikat. Így ment ez egy jó darabig. Prokopics minden napra talált munkát Danyiluskónak, de olyat, ami merő mulatság volt. Danyiluskó hamarosan kitelt, megerősödött a jó életben. Ragaszkodott ő is az öreg Prokopicshoz. Nem csoda. Látta jól, hogyan gondoskodik róla a mester. Nem volt még ilyen jó dolga soha életében. Elmúlt a tél. Danyiluskót még mindig nem fogta munkára Prokopics. Hol a tóra küldte, hol az erdőre. Csak hogy a legényke szeme mindig a Prokopics munkáján volt. Amint hazatért, másról se beszéltek. Beszélt a mesternek erről arról, de amint tehette, megkérdezte. Ez mi? Azt hogy? Megmagyarázta az öreg, meg is mutatta, és Danyiluskó az eszébe vésett mindent. Néha maga is megpróbálkozott. Na, most én. Nézte Prokopics, segített, ha kellett, megmutatta, hogyan jobb. Egyszer az intéző meglátta Danyiluskót a tóparton. Megkérdezi tőle, ki vagy te? Ráfeleli Danyiluskó. A Malahit faragó mester tanítványa. Megtépte az intéző Danyiluskó fülét, és így tanulsz te, halávaló, és úgy fülön fogva vezette Prokopicshoz. Látta az öreg, hogy baj lesz ebből, mentegette Danyiluskót, ahogy tudta. Magam küldtem, hogy ráncson ki egy-két sügért. Igen, kívánom a friss halat, beteges vagyok, s más nem vesz be a gyomrom. Azért küldtem hát a tóra a fiút. Nem hitte az intéző. Nem fért a fejében, mekkora változás esett Danyiluskón. Kigömbölyödött, rendes inget viselt, nadrágot, még csizma is van a lábán. Azt gondolta hát, kipróbálja a legénykét. No, hadd lássuk, mire tanította mester. Danyiluskó felgyűrte az ingeujját, oda ment a munkapadhoz, és elmagyarázott, megmutatott sorra mindent az intézőnek. Akármit kérdezett az, készen volt a feleletre. Hogyan kell nagyjából körülfaragni a követ, hogyan elfűrészelni, hogyan csiszolni, mikor mivel ragasztani, hogyan kell megadni a csillogást, hogyan rézre illeszteni, hogyan fára, egy szóval mindent, ahogy kell. Kérdezte, faggatta az intéző, s végül azt mondta Prokopicsnak. Úgy látom, végre meglelted a kedvedre valót. Nem panaszkodom. Felelte Prokopics. Azt látom. Inkább elkényezteted ezt a fickót. Azért adták mellét, hogy mesterséget tanuljon, nemhogy a tóban halászgasson. Vigyázz, Kapsz tőlem olyan friss halat, hogy halálodig nyomja a gyomrodat, de a legényke se köszöni meg. Így fenyegetőzött, aztán elment. Prokopics meg csak csodálkozott. Mikor tanultál meg ennyi mindent, Danyiluskó? Még nem is tanítottalak semmire. Hiszen magad mutattad, magyaráztad, én pedig megjegyeztem, azt mondja Danyiluskó. Prokopisnak elfutotta a szemét a könyv. Olyan igen jól esett neki ezt hallani. Fiam, azt mondja, kedves fiam, Danyiluskó, megtanítalak mindenre, amit tudok. Nem maradt titkom előtted. Csak hogy másnap véget ért a Danyiluskó szabadsága. Érte küldött az intéző, s munkát adott ki neki. Először persze egyszerű dolgokat, csatokat, amikkel az asszonyok díszítik a ruhájukat, szelencéket, aztán kényesebb munkákat, gyertyatartókat, különféle díszítményeket. Azokat már faragni, metszeni kellett, levélkékkel, szirmokkal, virágfűzérekkel díszíteni. Veszőtséges munkám a malahit faragóké. Egyszerűnek látszik, pedig mennyit kell görnyedni mellette. Hát ilyen munkában nőtt emberré, Danyiluskó. Egyszer, amikor elkészült egy egész kőből faragott kígyót ábrázoló karperecsel, az intéző mesternek ismerte el. Meg is írta az úrnak. Így meg úgy, új malahit faragó mesterünk van, ínséges Danyilkó. Jól dolgozik, csak lassan, mivel még fiatal. Kiadjuk neki a munkát, vagy jobbágyi adót vessünk ki rá, mint Prokopicsra. Csak hogy az úr, talán megjött a józan esze, vagy éppen haragudott valamiért az intézőre, a visszájára fordította az egészet. Egészen csekély jobbágyi adót vetett ki Danyiluskóra. Meghagyta Prokopics mellett, talán arra számított, hogy ketten hamarabb kitalálnak valami újat. A levélhez egy rajzot csatolt. Díszesen kifaragott serleget ábrázolt az a rajz. A serleg szélén vésett szegély, körös körül áttört csipkézett szalag, kőből persze, a talpán faragott levelek. Egy szóval szépen kitervelte, aki rajzolta. A rajzra ezt írta az úr. Faragja ki ezt pontosan, ha 5 esztendeig ül is mellette. A legény hozzá is fogott nem sokára, hogy kifaragja az új serleget. Agyafurt munka volt az. Ha csak egy kicsit mellé szaladt a munka, oda lett az egész. Kezdtette előről. De Danyiluskónak jó szeme volt, ügyes keze, ereje is elég. Hát ment a munka vidáman. Egy nem tetszett csak Danyiluskónak. Sok a veszőtség a serleggel, mégsem tetszetős a formája. Erről beszélt Prokopisnak, de az csak annyit mondott. Tudod mit? Faragd azt a serleget olyanra, ahogy megrajzolták. Ha pedig magadtól kitalálsz valamit, a te dolgod. Én nem akadékoskodom. Van kövünk elég, olyat adok, amilyet kívánsz. Thank you. magától fogva, majd minden nap kifutott az erdőbe. Éppen kaszálás ideje volt, bogyóérés ideje. Virágoztak a füvek. Danyiluskó csak megállt valahol egy kaszálón vagy erdei tisztáson, állt és nézelődött. Máskor meg a füvet kémlelte, mintha keresne valamit. Sokan jártak abban az évszakban az erdőn meg a kaszálókon. Megkérdezték a legényt, tán elvesztett valamit? Danyiluskó csak mosolygott szomorúan, s azt felelte. El se vesztettem, s mégis keresem. De csak nem lelem. No, voltak, akik azt rebesgették, megháborodott ez a legény. Danyiluskó meg, amint hazament, leült nyomban a munkapadja mellé, sokszor ott virradt rá. Reggel meg újra csak elindult, járta az erdőt meg a kaszálókat, mindenféle levelet, virágot vitt haza. Mérges növény volt a legtöbbje. Farkasalma, bürök, nadragúja, vadrozmarin. Sásfélék is voltak köztük. Beesett a legény arca, nyugtalanul égett a szeme, a keze sem volt olyan biztos, mint régen. Aggódott miatt a Prokopics. Végül aztán megmondta Danyiluskó. Datura virág formájára faragom a magam serlegét. Prokopics elővette minden ékes szólását, hogy eltérítse a legényt a szándékától. Danyiluskó először meg se akarta hallgatni, de aztán 3-4 nap múlva úgy látszik megakadt valamibe. Azt mondta a mesternek. Na, nem bánom. Előbb elkészítem az úr serlegét, aztán fogok a magaméhoz. De akkor aztán ne is próbálj eltéríteni a szándékomtól. Úgy sem tudom kivetni a fejemből azt a serleget. Azt mondta Prokopics. Jól van, én nem akadékoskodom. Magában meg azt gondolta. Elszakadt tőlem ez a fiú, s elfelejt engem. Meg kell házasítani. Úgy bizony. Majd ha gyerekek lármáznak a kuckóban, kiszáll a bolondság a fejéből. Faragta, csiszolta Danyiluskó az úr serlegét. Sok vesződtsége volt vele, egy esztendőre való. Dolgozott rajta serényen, nem is gondolt többet a datura virágra. Prokopics megint előhozakodott a házasodással. Kátya, az volna neked való leány. Szemre való, derék teremtés. Mi kivetni valót találsz benne? Okosan szólt Prokopics. Rég észrevette már, hogy Danyiluskó sűrűn rajta felejti a szemét ezen a leányon. Húzott hozzá a leány is. Hát Prokopics, mintha csak véletlenül tenni, egyre másra szóba hozta ezt a kátyát. De Danyiluskó csak azt hajtogatta. Várj még, látod, hogy ezzel a serleggel vesződöm, elegem van már belőle, még szétverem egyszer. Jókor hozakodol elő a házassággal. Megegyeztünk mi már kátyával. Megvár az engem. Megfaragta Danyiluskó a serleget olyanra, amilyenre rajzoltatta az úr. Az intézőnek persze nem szóltak róla, hogy elkészült. Csaptak otthon egy kis lakomát. Eljött Kátya is a szüleivel, meg még néhányan, főképp malahit faragó mesterek. Elámult Kátya, amikor a serleget meglátta. Dicsérgetik a mesterek is. Hajszára olyan, mint a rajz. Nem köthet bele az úr semmibe? Szépen kidolgoztad. Jobban és gyorsabban nem készítette volna el senki. Ha így dolgozol, nehezen tudunk a nyomodban maradni. Hallgatta Danyiluskó, hallgatta, aztán így szólt. Éppen az a baja, hogy semmi hibája. Sima, egyenletes, tiszta a mintája, pontos a metszése. Csak éppen szépség nincs benne. Nézzétek meg ezt a kis virágot. A leghitványabb növénykéje a mezőnek. Mégis, aki ránéz, annak örül a szíve. De ez a serleg, ez kit gyönyörködtet? Aki meglátja, mint Kátyenka is, csak azon csodálkozik, hogy milyen jó szeme, meg biztos keze van a mesternek, aki készítette. Mennyi türelme volt, hogy sehol sem törte le a követ. Ahol meg letörte, nevetnek a mesterek, ott megragasztotta, lakkal vonta be, s nem látja senki. Úgy bizony. De hová lett, azt mondjátok meg, a kő szépsége. Itt egy erecske futott. Át kellett juggatni, virágokat kellett faragni rá. Minek ide a virág? Csak elrontja a követ. Pedig micsoda kő ez? A legnemesebb, értitek? A legnemesebb fajtájú malahit.
Elöntötte az indulat, ivott már egy kicsit. A mesterek is csak azt mondták Danyiluskónak, amit már Prokopics is mondott nem egyszer. A kő csak kő. Mit csináljunk vele? Csiszoljuk, véssük, ez a mesterségünk. Hanem volt köztük egy öreg-öreg mester. Ő tanította valamikor Prokopicsot is, meg a többi malahit faragót. Nagyapónak hívta mindenki. Sírba hajló öreg ember volt már, de megértette, mi a veleje a Danyiluskó beszédének. Azt mondta neki, térj le erről az útról, kedves fiam, vesd ki a fejedből, mert még utóbb a királynő hegybéli mestere leszel. Micsoda mestere, nagyapó? Amilyeneket tart a királynő, a hegygyomrában laknak azok, nem látja őket senki. Elkészítik, amit a királynő megkíván. Én láttam egyszer valamit, amit ők készítettek. Az aztán munka. De hát könnyű azoknak a mestereknek, ők látták a kővirágot, és megértették a szépségét.
Több se kellett Danyiluskónak. Amint a kővirágot említeni hallott, faggatni, kérdezgetni kezdte az öreget. De az megmondta becsülettel.
Nem sokat tudok róla, fiam. Annyit hallottam csak, hogy van ilyen virág. A magunk fajta halandó nem láthatja meg. Aki látja, az elbúcsúzhat az Isten világától.
Azt mondta erre Danyiluskó. Én látni szeretném. Megriadt Kátyenka. Mit beszélsz te, Danyiluskó? Meguntottán az Isten világát? És sírva fakadt. Prokopics meg a mesterek simítgatták a dolgot, kinevették az öreget. Gyöngül már az eszed, nagyapó, mesebeszédez, elbolondítod ezt a legényt. Megmérgesedett az öreg, rávágott az asztalra. Bizony, van olyan virág.
Való igazat beszél ez a legény. Nem értünk mi a kőhöz. Az a virág, az mutatja meg az igazi szépséget.
Hazaszélettek a vendégek, hanem Danyiluskónak nem ment ki a fejéből, amit az öregtől hallott. Megint az erdőt járta. Kedves datura virágát nézegette. Szóba se hozta az esküvőt. Prokopics már sürgetni kezdte. Azt akarod, szégyenben maradjon az a lány. Meddig legyen még mennyasszony sorban? Még kinevetik, szájukra veszik. Sok a gonosz nyelvű fehér nép. Danyiluskó megint a régit fújta. Várj egy keveset, csak kigondolom a formáját, s alkalmas követ választok. Tudta jól, hogy merre van a kígyódomb, ott a közelben, a Vöröshegy környékén. Ma már nincs meg, rég keresztül kasul furták, s leomlott. De azelőtt a felszínéről hordták az ércet. El is ment oda másnap Danyiluskó. Nem volt nagy az a domb, de meredek. Az egyik oldalát, mintha késsel szelték volna le. Látszott tisztán minden rétege. Ehhez a leszelt oldalhoz ment Danyiluskó. Talált ott egy földből kifordított malahitot. Hatalmas darab volt, maga nem is bírná el, s olyasféle formájú, mint egy bokor. Szemügyre vette Danyiluskó. Olyan pontosan, amilyet keres. Az alján tömörebb színű, az ereskéi is éppen ott húzódnak, ahol kell. Egy szóval éppen kedvére való. Megörült neki, sietett haza lóért, szekérért, hazavitte azt a követ, s mutatta Prokopicsnak. Ezt a követ nézd meg, mintha egyenesen nekem küldték volna. Most már egy-kettőre elkészülök, aztán megházasodom. Való igaz, hogy régóta vár rám Kátyenka. Nekem se könnyű ez a hosszú mátkaság. Ez a munka késleltetett csak, de hamarosan elkészülök vele. Nekifogott hát Danyiluskó. Éjjel-nappal szakadatlan dolgozott a kövön. Prokopics nem háborgatta. Talán megnyugszik a fiú, gondolta, ha a kedvét kitöltötte. Ment a munka gyönyörűségesen. A kő alsó részét már megfaragta Danyiluskó. Olyan éppen, mint egy datura bokortöve. Csipkés szélű, erezett, széles levelekkel faragta tele. Álmodni se lehetett volna szebbet. Még Prokopics is azt mondta rá, hogy szinte él, simogatni volna kedve. Hát még amikor feljebb ért, varázslatot művelt. Kifaragta a virág szárát, vékonyka oldalsó leveleit. Nem győzte csodálni az ember, ugyan mi tartja? Kejhet tart a törékeny szár, olyat, mint a datura virága. De mégsem egészen olyan az a kehely. Álmatlan éjszakák következtek megint Danyiluskóra. Ült a munkája mellett, törte az eszét, hol igazítson rajta, hogy faraghatná szebben. Nem értette Prokopics meg a többi mester, aki megnézte néha nap Danyiluskó munkáját. Mit akar még ez a legény? Olyan az a serleg, hogy még csak ahhoz foghatót sem faragott soha senki. Neki meg lám nem tetszik. Megzavarodott ez a legény, gyógyítani kéne. Meghallotta Kátyenka, mit beszélnek az emberek, majd kísérte a szemét. Ez aztán észre térítette Danyiluskót. Jól van, azt mondja, nem emésztem magam tovább. Úgy látszik, többre nem juthatok, nem vehetek győzelmet a kövön. És attól fogva maga sürgette az esküvőt. De kellett is azt sürgetni, amikor a mennyasszony már réges-rég elkészült mindennel. Kitűzték az esküvő napját. Megvidámodott Danyiluskó. Szólt az intézőnek is, hogy elkészült a serleg. Szaladt az intéző, megnézte. Hű, micsoda munka! El akarta rögtön küldeni az úrnak, de Danyiluskó nem engedte. Várj egy kicsit, van még rajta egy kis igazítani való. Őszre járt. Éppen a kígyók ünnepének idejére esett az esküvő napja. Említette is valaki, hogy közeleg a nap, amikor a kígyók mind egy helyre gyűlnek. Elevennyén találta a szó Danyiluskót, eszébe jutottak megint a mendemondák a kővirágról. Nem volt nyugovása. Hát, ha elmennék még egyszer utoljára a kígyódombra, talán megtudok valamit. Akkor kapott észbe, hiszen az a malachi tömb is, mint ha valaki oda tette volna. Thank you. elindult hát Danyiluskó a kígyó dombra. Keményedett már a föld kérge, pilinkázott az első hó. Ahhoz a meredek oldalhoz ment Danyiluskó, ahol annak idején a malahitot találta. Nézi, hát nagy üreg tátong azon a helyen, mintha valaki követ fejtett volna ki onnan. Nem törte rajta a fejét Danyiluskó, kifejthette ki, belépett az üregbe. Vihenek itt egy kicsit, gondolta. Nagy szél fúj, itt meg meleg van. De ahogy körül pillant, mit lát? Székformájú szürke követ az üreg egyik falánál. Leült rá a legény, elgondolkodott, a földet bámulta. Egyre csak az a kővirág járt az eszében. Ha láthatnám. Hirtelen olyan meleg támadt körülötte, mintha nyárba fordult volna vissza az esztendő. Fölkapta a fejét Danyiluskó, előtte az üreg szemközti falánál nem más üldögélt, mint maga a részhegyek királynője. Ráismert Danyiluskó a szépséges szép orcájáról, malahit zöld ruhájáról. De azt gondolta magában, talán csak a szemem kábrázik, nincs is ott senki. Ülve maradt hát, nem is szólt, csak nézett arra felé, ahol a királynőt látta, de mintha már nem is látna semmit. Hallgatott a királynő is, mintha tűnődne valamin, aztán megszólította Danyiluskót. No, Danyiló mester, hát nem sikerült a daturok helyed? Nem, azt mondja Danyiluskó. Azért ne búsulj, próbálj másikat, kő majd kerül, amilyet kívánsz. Én, mondja a legény, nem próbálkozom többet. Eleget törtem magam, mégsem sikerült. Mutasd meg nekem a kővirágot. Megmutatom én, feleli a hajadon. Nem esik nehezemre, csak aztán meg ne bánd. Nem engedsz fel a hegy mélyéből? Dehogy nem. Nyitva előtted az út, csak hogy minden út hozzám vezet vissza. Mutasd meg, szépen kérlek. Még a királynő figyelmeztette. Okosabban teszed, ha tovább próbálkozol a magadéval. Eszébe juttatta Prokopicsot is. Ő egyszer megszánt téged, most rajtad a sor, te szánd meg őt. Aztán a mátkája említésével akarta észre téríteni. Annak a lánynak te vagy mindene, te meg másra áhítozol. Tudom én, kiáltja Danyiluskó, de anélkül a virág nélkül nem élhetek. Mutasd meg! Ha így van, mondja a királynő, akkor hát jöjj, Danyiló mester, a kertembe. Azzal felállott. Olyan zúgás morajlás támadt, mintha a föld omlott volna be. Körülnézett Danyiluskó. Eltűntek a falak. Sudárfák álltak körülötte, de nem olyanok, mint a földiek, hanem kőből valók. Az egyik márványból volt, a másik szerpentinkőből. Egy szóval mindenféle fa. Ágasak, levelesek, mint az élők. A szél szalad el fölöttük, megcsendülnek, mint ha kavicsokat ütne össze valaki. Alattuk fű, kőből az is, azúr színű, vörös, százféle színű. Napot nem látni, mégis világos van, mint napnyugta előtt. Aranyszínű kígyócskák lebegnek, úsznak a fák között. Azokból sugárzik a fény. Tágos tisztásra vezette el Danyiluskót a részhegyek királynője. Olyan volt itt a föld, mint a közönséges agyag, de bársonyos fekete bokrok nőttek rajta. Nagy zöld malahit csengettyűk himbálóztak a bokrok ágain, csillagocska ragyogott mindegyiknek a belsejében, tűzszárnyú méhek száldostak ezek fölött a csengettyű virágok fölött. Bennük a csillagocskák halkan zengtek, bongtak, mintha énekelnének. No, Danyiló mester, megnézted-e jól? Kérdezte a királynő. Nem találok olyan követ, feleltett Danyiluskó, amelyikből ilyet faraghatnék. Ha magad gondoltad volna ki, adnék neked alkalmas követ, de így nem adhatok. Ennyit mondott, azzal intett, morajlott megint a föld, s Danyiluskó megint az üregben találta magát a székformájú köven. Hütyült a szél, persze, hiszen őszre járt. Hazament Danyiluskó. Azon az estén tartotta Kátyenka a leány búcsúját. Megpróbált Danyiluskó vidámságot színlelni, énekelt, táncolt is, de aztán felhős lett az arca. Megijedt Kátyenka. Mi bajod? Mintha temetésen volnál. Azt mondta a legény. Megfájdult a fejem. Fekete, zöld, meg veres karikák ugrálnak a szemem előtt. Alig látok. Véget ért a mulatság. Danyiluskó nem törődve a szokással, haza kísérte a mátkáját, aztán visszament Prokopics házába. A mester már rég aludt. Danyiluskó csöndesen világot gyújtott, kivonszolta a két serleget a szoba közepére, megállt mellette, nézte. Prokopicsot közben köhögés fogta el, majd megfúlt belé. Igen sokat betegeskedett már azokban az esztendőkben. Hallgatta Danyiluskó a köhögést, és mintha kést mártottak volna a szívébe. Eszébe jutott egész élete az öreg mesterházában. Megsajnálta Prokopicsot. Az, amikor szóhoz jutott, megkérdezte tőle. Mit akarsz azokkal a serlegekkel? Nézem, nem volna-e ideje odaadni? Rég ideje már, mondja az öreg. Csak a helyet foglalják. Úgy sem faraghatsz különbet. Beszélgettek még egy ideig, aztán újra elaludt Prokopics. Lefeküdt Danyiluskó is, de nem jött álom a szemére. Forgolódott, hánykolódott, fölkelt, világot gyújtott, nézte a két serleget. Oda ment az alvó Prokopicshoz, megállt mellette, sóhajtott egy keserveset. Aztán fogta a kalapácsot, s neki adatul a virágnak. Szilánkokra zúzta. A másikat, amit az úr rajza után faragott, nem bántotta. Csak beleköpött a kellős közepébe. Aztán kirohant a házból. Többé nem látta senki. Thank you.
Nyugat-keleti díván a kővirág. Pavel Bazsov meséjét Csomós Mari mondta el Rab Zsuzsa fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.